Ereszeve a fickót, a terepszín ruhás bedugta a fejét az ajtón, és biccentett. A következő pillanatban bezuhant közénk, de Vigli már kikísértette. Annak ellenére, hogy jó néhány szagorgiát átvészeltem már a föld alatt, még mindig tudott ujjat nyújtani. A dögletes bűz, ami a ruhájából áradt, arra késztette Miss Rumneyt, hogy nagyobb fordulatszámra állítsa a tetőbe épített ventilátort. Hormondroid felemelte az ujját, és a csontvázra mutatott. Ő, de Vigli, az egykori Asmodeus. A feleségét már sikerült elkapnunk, s most végre ő is a kezünkbe került. Ha volt olyan eszeveszett, Mr. Lawrence, hogy benne bízott, nyugodtan kihúzhatja a nevét a név sorából. A márki felkapta a fejét, és Hormondroidra merett. Lucifer, suttogta, és nyűszíteni kezdett, mint a csapdába esett állat. Lucifer összehúzódott, majd egyetlen hatalmas ugrással a szoba sarkában termett. Alvó macskaként összegömbölyödött, s azt játszotta, hogy ha ő nem lát bennünket, nyilván mi sem látjuk őt. Hormondroid kaffej továbbra is gúnyosan mosolygott. Én pedig egyre erősebben markoltam a pipám, és kezdtem azt hinni, hogy tényleg bolond vagyok. Valóban olyan lapra tettem fel az életem, amely nem is létezik. Vagy vegyük a nágákat. Elismerem, ők talán képesek lennének felvenni velünk a harcot. Nem is kedvelem az átkozott fúvócsöveiket. Csak hogy jól tudják, ha fehérekre támadnak, az indiai hatóságokkal gyűlik meg a bajuk. Én az ön helyében mégsem vetném el ezt a lehetőséget. Hiszen én sem vetem el. Fehér felhőt becsaptuk. Kicsaltuk tőle a főzetet, hogy gyilkosságokat kövessünk el vele. Azt hiszem, a nágák már mindent tudnak rólunk, csak hogy nem tehetnek semmit, hiszen tőlük kaptuk a főzetet. Ha kiderülne, őket is perbe foghatnák gyilkosságért. A nágák tehát hallgatnak, illetve azt szerették volna, ha ön kaparja ki nekik a gesztenyét. Tudom, hogy segítették önt, és megpróbálták rávenni, írtson ki bennünket. Ezzel két legyet is üthettek volna egy csapásra. Megszabadultak volna tőlünk és saját múltjuktól is. Szóval, talán a nágák segítenének önnek, de amint mondottam, hidraulikus ajtók zárják el a bejáratot. Élő nága idebe nem teheti a lábát. Ennyi, Mr. Lawrence. Kifelejtettem volna valakit a sorból. Látványosan a homlokára ütött, s mint egy rossz ripacs egy harmadrendű színházban, megjátszotta, hogy csak most jutott eszébe valami. Ó, hát persze, majd elfelejtettem, Sri Anand. Az öreg Sri Anand, aki önt ide fuvarozta. Tudja, hol van most öreg barátja? Egyszerre csak hirtelen támadt keserűdő kezdte szorongatni a torkom. Ha megölték Sri Anandot. Asmodeus azonban, mintha olvasott volna a gondolataimban, nyugtatóm felemelte a kezét. Eszemágában sincs Sri Anandot elpusztítani. Ő lesz a koronatanúm, ha komolyra fordulna a dolog. Rábeszélem, hogy tanúskodjék a kőkorszakiak ellen. Én pedig itt a föld alatt megkezdem a munkát. Hallotta az ajt, amikor beindult a nagy szivattyú? Mintha csak a sátán szíve vert volna. Érdekes, gondoltam, hogy szinte valamennyiünknek ugyanaz a hasonlat jutott az eszébe. Tehát Sri Anandra is hiába vár. Akkor kire vár még, Mr. Lawrence? Szívtam egy jót a pipámon, és komolyabban néztem magam elé, mint szerettem volna. Ön harcot indított a sátán ellen, Mr. Caffey. Megsértette. Kigúnyolta. Visszaélt a nevével. Visszaélt azzal a bizalommal, amelyet sokan a sátánba vetnek. A sátán ezért bosszút áll önön. Ó, hát ön a sátánban bízik. Élesen felnevetett, úgy, hogy még a könnyei is kicsordultak tőle. A sátánban, maga már is megbolondult, Lawrence. Beleőrült a félelembe. Látod, darling, a nagy vitéz, a női ágyak hőse, fél. A sátánban bízik. Ha-ha-ha, hol, vagy hát, sátán, merre vagy? Kivágódott a szoba közepére, és széttárta a karját, mintha egy rémdráma főszerepét alakította volna. Sátán, sátán, hallasz engem? Ha vagy és ha hallod, amit mondok, gyere, hadd mérkőzzem meg veled. Küzd meg velem, Lawrence-ért, ha nem jössz, kiszívom fekete véred, és gazdag leszek, gazdag. Hallott, sátán, gyere, küzd meg velem, alig hogy kifulladva elhallgatott, sötétségbe vorult a világ. Valahonnan a magasból furcsa zajt hallottam, mintha redőnyt húztak volna le egy ablak előtt. Aztán újra kivilágosodott minden. Semmi nem változott a szobában. Asmodeus megrázkódott, és az ajtón belopakodó terepszínruhásra nézett. Mi volt ez, Alfred? Áramkimaradás, uram? Azonnal hívja fel a generátorházat, összefonta mellén a karját, és a padlóra merett. Amikor felemelte a fejét, engem keresett a tekintetével. Eljött az utolsó perce, Lawrence. A többiek itt maradnak, maga velem jön. Hova? Mintha nem is az én számból jött volna a kérdés. A kínzókamrába. Meg kell tudnom, hova rejtette a mikrofilmet. Amíg nem ismerem a Csittapuri mező legfontosabb adatait, nem merem teljes kapacitással működtetni a szivattyúkat. Élet-halál kérdése, hogy megszerezzem a tervrajzokat. tehát Mr. Lawrence. Mielőtt válaszolhattam volna, a terepszínruhás ismét bedugta a fejét. Rövid áram kimaradás volt, uram. Azt tapasztaltam én is. Oka? Azt mondják, ismeretlen. Mintha valami visszafogta volna az áramfejlesztő kerekét. Hogy visszafogta? Nem forgott. Az ajtók, a terepszínruhás félrenézett. Azt jelezték a jelzők, hogy odafent az egyik kinyílott. Gyakran előfordul ez áramkimaradáskor, uram. Hormon droid kaffei arcát halálos sápadtság öntötte el. Bejött valaki? Senki. Az áramkimaradás egészen pontosan 8 másodpercig tartott. Éppen csak kinyílott az ajtó, és összecsukódott. Ennyi idő alatt élő ember nem lett volna képes, a műszerek nem regisztrálták idegen jelenlétét. Nem, uram, akkor minden rendben. Uraim, kérem, távozzanak. A 4 Nobel-díj várományos felállt, biccentett, és kivonult a szobából. Miss Rumney a férjére nézett. Én is ott akarok lenni. Hol? Amikor megkínzod. Tudni akarom, hova rejtette a tekercset, de hiszen én kiszedem belőle, darling. Ott akarok lenni, Hormon droid Asmodeus szívére tette a kezét, és csodálkozást mímelt. Te nem bízol bennem, darling? Miss Rumney idegesen megtörölgette a szemüvegét. Az utóbbi időben, mintha több olyan jelet is észleltem volna. Ostobaság, darling. Természetesen velünk jöhetsz. Egyébként mi a terved? Hormon droid arcát lágy, könnyed mosoly öntötte el. Van egy speciális dugattyúm, darling. Tudod, hogy mindig is gyengém volt a gépészet. Szóval, képzeljenek el egy hengert, amelynek a belsejében jókora dugattyú jár. A henger oldalába fúrattam egy lyukat, akkorát, hogy egy emberi kéz vagy láb könnyedén beférhessen. Önt, Mr. Lawrence, rögzítjük egy megfelelően kialakított székben, a lábát pedig bedugjuk a hengerbe. Ön természetesen köti az ebetakaróhoz. Nem hajlandó elárulni, hova rejtette a mikrofilmet. Erre én megnyomok egy gombot, mire a dugattyú szép lassan megindul előre. Csak egészen lassan, nehogy elsiessük a dolgot. Előbb csak megérinti a lábát, majd egyre erősebben szorítja a henger falához. Természetesen bármelyik pillanatban meg tudom állítani a műveletet. Ez csak önön múlik, amikor azt kiáltja stop, a dugattyú megáll, és az ön lába megmenekül. Ellenkező esetben, ha makacsul hallgat, a dugattyú összezúzza. PP sajtója, ha jobban tetszik. A henger alatt, közvetlenül a mellett a szék mellett, ahol ön helyet foglal, egy porcelán tálacska hever. Tudja, mire való, nem? Akkor elmondom, ebbe a tálacskába csatlakozik a hengerből kivezető cső. Nos, Mr. Lawrence, ön megfigyelheti, hogy a dugattyú és a henger mit műveltek a lábával. A tálacskába ugyanis belecsöpög minden, ami a lábából megmaradt. Persze önnek ez semmi, látott már ilyet. Csak hogy tapasztalni fogja, mekkora a különbség, ha az ember saját magát sajtolják PP, nem valaki mást. Nos, Mr. Lawrence, egyelőre gondolkodom. Természetesen jogában áll. Kérem, jöjjenek velem, kivonultunk a vasépítményből, amely így, néhány lépés távolságról partra vetett tenger alattjáróhoz hasonlított. A 4 Nobel-díj várományos szótlanul kullogott mellettünk. Mit tagadjam, siralmasnak tűnt a helyzetem. Természetesen tisztában voltam vele, miután láttam Hormon droid föld alatti birodalmát, nem maradhatok élve. Ha elárulom, hova dugtam a mikrofilmet, talán valóban elkerülhetem, hogy megkínozzanak. Igyekeztem felmérni az erőviszonyokat. Három terepszínruhás állt mögöttünk géppisztolyjal. Egyikük ezekben a pillanatokban cibálta ki a hengerből, de Viggy Markit. A mesztelen, büdös Márki, a hajdani Asmodeus, úgy csüggött a géppisztolyos karján, mint kollégiumba irányított kisdiák az édesanyjáén szeptember 1-én. A másik kettő azonban egyetlen másodpercre sem fordította el rólunk a figyelmét. De Leon és Bruma körülményekhez képest jól tartották magukat. De Leon, azt hiszem, nem is volt egészen tisztában a helyzetünkkel. Mintha álomnak képzelte volna az eseményeket, amelyből előbb-utóbb úgy is felébred. Bloom szeme azonban nyugtalanul járt jobbra-balra. Biztos voltam benne, hogy egyedül rászámíthatok, ha kétségbe esett lépésre szánnám rá magam. Engedelmesen léptem néhányat előre, majd egy apró oldalra, így nagyjából elérhető távolságba kerültem az egyik fegyveres, terepszínruhás fickótól. Nem volt mese, meg kellett próbálkoznom a lehetetlennel. Megkísérlem rávetni magam, kiragadni a géppisztolyt a kezéből is. És, Hormon droid Asmodeus hirtelen megtorpant, és a homlokára ütött. Az ördögbe is a kalapom, hol van a kalapom? Tényleg nem volt kalap a fején, mint ahogy ekkor már az enyémen sem. A szobában hagytad, mondta Miss Rumney hidegen, és agódva rám pillantott. Mintha azt latolgatta volna, hogyan tudna megszabadítani. Ebben a pillanatban ismét kialudt a villany. Mozdultam volna, hogy elkapjam a géppisztoly végét, de mire rászántam magam, ismét régi fényükben ragyogtak a barlang mennyezetére szerelt óriási reflektorok. Hormondroid ezúttal nem vett tudomást az áramingadozásról, ehelyett nyafogni kezdett, mint egy elkényeztetett, durcás kisgyerek. Nekem szükségem van a kalapomra. Tudod, darling, hogy kalap nélkül nem érzem igazán jól magam. Asmodeus nem lehet meg kalap nélkül. Akkor menj be érte, igazán darling, én azt sem tudom hol van, annyira el voltam foglalva farkasszal, hogy nem tudom, hova tettem. Valamelyik széken láttam. Igazán, darling, én addig előkészítem a hengert. Miss Romney nyelt egy nagyot, minden bizonnyal szitkot morzsolt szét a fogai között, aztán rövid habozás után beugrott az ajtón. Hormondroid Asmodeus elkapta a karom, és vidáman felnevetett. Látja, így működik az egérfogó. Az egérbe sétált a csapdába, aztán villámsebesen a zsebébe nyúlt, kirántott belőle egy kartonlapocskát, és az ajtó felé tartotta. Az ajtó becsukódott Miss Romney mögött. Csak egy halk, elkeseredett kiáltást tudott kiosonni az összecsapódó ajtószárnyak között. Megvallom, megkövülve bámultam a jelenetet. De Leon és Broom arcán sem láttam mást, csak értetlen döbbenetet. A négy Nobel-díj várományos egyszerre nevetett fel vidám megkönnyebbüléssel. Éppen csak táncra nem perdültek, mint a vidám kis malacok, miután sikerült csapdába csalniuk a gonosz farkast. Hormondroid megkönnyebbült sóhajjal csapott a vállamra. Nem gondoltam, hogy ilyen könnyen csőbe tudom húzni. Az önjelenléte elvette az eszét, Mr. Lawrence. Csak a vak nem látja, hogy oda van magáért. Mit akar csinálni vele? Megölöm. Olyan természetesen és magától értetődőn csengett a hangja, mintha csak azzal fenyegette volna, hogy megvonja a heti zseppénzét. Minden porcikám tiltakozott ellene, hogy hagyjam meghalni a szépséges Miss Romneyt. Csak hogy egyáltalán nem voltam abban a helyzetben, hogy segíteni tudtam volna rajta. Broom felvonta a vállát, és sajnálkozva nézett Hormondroidra. Ember, maga komplett őrült. Magának zárt osztályon lenne a helye, Hormondroid mosolygott, majd eltűnt a mosoly az arcáról, és vékony, mutáló hangon nyafogni kezdett. Alfred, hallod, mit mond, és te nem teszel ellene semmit? A terepszínruhás felemelte a géppisztolyát, és gyors mozdulattal arcon csapta Bloomot. A szakállas geológus fájdalmas kiáltással rogyott össze. Odaugrottam hozzá, és felsegítettem. Bloom orrából vékony vérpatak szivárgott. Egyébként nem igen tett kárt benne a csak közepesre méretezett ütés. Nem szeretem, ha sértegetnek, nyafogta Asmodeus. Nem szeretem, ha őrültnek néznek. Itt én vagyok a főnök, egyedül én. Ő megpróbált a fejemre nőni. Azt hitte, ő az agytrözt. És megalázott százszor is megalázott, ezerszer, tízezerszer. Most én fogom megalázni őt. Mit akar tenni? Egyik kezével a karomba kapaszkodott, másikkal a Miss Romneyt magába záró csőszobára mutatott. Tudja, mi ez itt, Lawrence, tudja, mi ez? Összehúztam a szemem, nem akartam tudni, micsoda. Pedig tudtam. Egy henger, Mr. Lawrence, egy igazi hengerszoba. Látják? Valóban az volt. Egy óriási fémhenger. Látják a hozzá csatlakozó másik hengert? Tudják, mit rejt magában? Azt, pontosan azt. Egy dugattyút, Mr. Lawrence, és ha ezen a távirányítón megnyomok egy gombot. A dugattyú átcsúszik ebbe a hengerbe, megtöröltem a homlokom. Éreztem, hogy szakad rólam a veríték. Asmodeus eközben valóban megnyomott egy gombot. Szerencsére még nem azt, amely a dugattyút indította volna útjára. Hallasz kicsim, hallasz darling, kérdezte a távirányító fölé hajolva. Valahonnan a magasból, a világító testek közül már is jött a válasz. Mit akarsz, te átkozott? Azonnal engedj ki, parancsolom, hogy engedj ki. Megpróbál nyugodtnak és határozottnak látszani, de én megéreztem hangján a vakrémületet. Hormondroid vigyorgott, igyekezett kiélvezni a diadalát. Te itt már soha többé nem parancsolhatsz senkinek, kicsim. Soha többé, emlékezz vissza, ki voltál. Én csináltam belőled embert, az enyém volt az ötlet. Tudom, darling, bólogatott tette szomorúsággal Hormondroid. Tudom, kicsim, de egyszer meg kell szabadulnom a gyámkodásodtól. Különben még ha akarnám, sem menthetnélek meg. Mit mondasz? A tanács halálra ítélt. Éppen tegnap éjjel. Azért, mert fecsegtél. Túlságosan sokat fekszel idegen ágyban, és túlságosan sokat fecsegsz ott, darling. Ezt pedig egy szolid, minden szempontból fedhetetlen vállalkozás vezetőjének a felesége nem engedheti meg magának. Így hát feltették a kérdést, kit választok? Vagy a vállalkozást, vagy téged. Gondolhatod, nem volt könnyű döntenem. Ébren hánykolódtam az ágyamon, darling, és rád gondoltam. Hogy talán most éppen Mr. Lawrence karjaiban fekszel, és fecsegsz, csúnya dolgokat fecsegsz. Ittam egy pohárka viszkit, csak egy egészen icipici pohárkával, és döntöttem. Nem juttathatok csődbe egy bomba biztos vállalkozást, csak azért, mert szeretem a feleségem. Elvégre kollegialitás is van a világon, nem igaz? Így aztán fájó szívvel igent mondtam. Te szemét, azonnal engedj ki, az urak majd igazolják, hogy tehetetlen vagyok. Ez már nem az én ügyem, darling. Ha bármit tennék az érdekedben, megörnének. Igaz, uraim, igaz? Morogta az albino, Mr. Houston. Mario, természetesen így van, mondta mosolyogva a fekete, göndörhajú férfi. Mr. Hunt, nem is vitás. Clinton öreg barátom, igen, igen, dörmögte az öreg barát. Ormond Roy széttárta a karját. Nincs mit tennem, darling. Látod, csak játékszer vagyok a kezükben. Miss Rumney ekkor megértette, hogy veszített. Zokogása talán még a dugattyút is meghatotta volna, ha lett volna szíve. Robert, kérlek, könyörgök, ne hűj meg, ezután minden úgy lesz, ahogy te akarod. Robert, könyörgök, tedd fel a kalapod, kérlek, tedd fel a kalapod, darling. Miért, miért? Mert úgy szeretnék emlékezni rád, hogy ott a fejeden a kalap. Hiszen együtt főztük ki az egészet. Csak hát az embert néha magával sodorják az események, és úgy hánykolódik a tarajos hullámok hátán, mint a faforgás. Kérlek, darling. Miss Rumney tovább sikoltozott. De Leon befogta a fülét, és behunyta a szemét. Bloom maga elé merett, mintha nem hallott volna semmit. Ekkor már patakokban ömlött rólam a víz. Egyetlen száraz négyzetcentiméter sem volt a testemen. Ormond Roy letörölte az izzadságot a homlokáról, és felnyögött. Mr. Houston, indítsa el a ventilátort, kérem. Houston a zsebébe nyúlt, és előhúzott egy távirányítót. Rátette az ujját az egyik gombra. Aztán csak nyomta-nyomta, egyre értetlenebb barc kifejezéssel. Úgy látszik, nem működik a szellőztetés. Talán ismét zavar van az áramellátással, morogta Ormond Roy. Furcsa, még soha nem fordult elő. Hát akkor Isten vagyis az ördög legyen veled, darling. Remélem rajtad van a fekete kalap. Az óriási hengerekben feldübörgött valami. Mintha rettenetes, lefolytott energiák törtek volna fel, hogy mindent letiporva véghez vigyék szörnyű munkájukat. Ormond Roy fejét oldalra hajtva, látható örömmel hallgatta Miss Rumney kétségbe esett sikolyait. Egészen addig, amíg Bloom rá nem vetette magát. Mielőtt a géppisztolyosok akcióba léphettek volna, Bloom kiragadta Ormond Roy kezéből a távirányítót, és vadul nyomkodni kezdte. Nem tudtam megakadályozni, hogy Bloom ne kapjon még egyet a fejére. A távirányító lezuhant a földre. Estemben is igyekeztem felkapni, de csak annyit értem el vele, hogy rátapostam a sarkammal. Ebben a szempillantásban abba maradt Miss Rumney sikoltozása. Egyetlen hangot hallottunk csak, s nem az összemorzsolódó csontok, szakadó inak, pépesedő hús hangját, hanem egy földön túli, kárörvendő kacagást, amely betöltötte felettünk a levegőt. Ott vibrált körülöttünk, ránk fonódott, elektromos ütésekként bizsergette a bőrünk. Mi ez? Suttogta Ormond Roy. Mi ez? Bloom négy kézlábra állt, és felpillantott a felette magasodó Ormond Roydra. Szakálláról kövér vércseppek hullottak a földre. A sátán kacagása, suttogta, és megdöbbenve vettem észre, hogy sárgán csillog különben világos barna szeme. Itt van a sátán, és rövidesen igazságot tesz köztünk. A sátán hangja, hallják a sátán hangját. A következő, hatalmas, vérfagyasztó sikoltás már nem a sátáné volt. Miss Rumney sikoltott, s, ami ezután következett, nincs szándékomban leírni. Amikor a vasszoba oldalába csatlakoztatott derék vastagságú csőből potyogni kezdett a semmihez sem hasonlítható pépes keverék, elfordítottam a fejem, és arra gondoltam, hogy Ormond Roy és a többiek ellen még magával a sátánnal is szövetkeznék. Néhány perc múlva fordultam csak a cső felé, hogy végső búcsút vegyek Miss Rumneytól. Bármennyire is gonosz volt, ilyen véget talán mégsem érdemelt. És éppen nem Ormond Roy kezétől. A cső lágyan remegett. Nem hullott már belőle semmi más, csak néhány vércsepp. Aztán potyogni kezdtek az ördög fekete kalapjának maradványai. Elfordítottam a fejem. Feltámogattam Bloomot. Róla is szakadt a vérrel kevert veríték. De Leon csendesen fuldoklott, s az a fegyveres, aki, de Vig már kitartott a sakban, földre hajította a géppisztolyát. Hiába hordított rá Alfred, fehérbe fordult szemmel kapkodott levegő után. Houston, az albino, nyugtalanul a mennyezet felé szimatolt. Valami komoly baj lehet a szellőztetővel. Meg kell tudni, Ormond Roy elkapta tőle a távirányítót, és ilyett arccal nyomogatni kezdte a láthatatlan billentyűket. A levegő azonban nem mozdult felettünk. Állt, mintha a lekvárrá sűrűsödött volna. Bedöglött, morogta az albino. Bedöglött, mintha csak ez lett volna a jelszó, Clinton, az öreg barát szó nélkül összeesett. Ormond Roy az Modeus ujjaira tapadtak a készülékre. Egészen addig, amíg a szép, férfias, göndörhajú hunebelleki nem szakította a kezéből. Add ide, te eszelős, Mario, figyelmeztette Hunt halkan. Clintonnak orvosra lenne szüksége. Hívd a dokikat, éppen azt csinálom, morogta Hunebelle. Alfred, Parancs, uram, figyelje a fickókat, ha valami gyanúsat észlel, kaszálja le őket. Értettem, uram, bár vészesen fogyott a levegőm, megéreztem a nagy lehetőséget. Ha most nem kapom el őket, megérdemlem, hogy itt fejezzem be Asmodeus barlangjának a mélyén. Nem felel az orvosi rendelő, mondta Hunebelle vészjósló nyugalommal. Hiába hívom, nem felel, Ormondroid megpróbálta visszavenni tőle a távirányítót, de a szép Mario nem hagyta. Jobb, ha nálam van, hívom a gépházat, igyekeztem Bloom is, de Leon mellé somfordálni. Láttam, hogy a másik gép pisztolyos is egyre szürkébb képpel néz a világba, sőt a terepszínruhás Alfred feltépi az inget a nyakán. Nem felel, suttogta Mario nagyot nyelve. A gépház sem felel, lehetetlen, rikoltotta Ormondroid. A gépháznak felelnie kell. Állandó ügyelet van, hívd az őrséget, nem felel, hívd az ő őrségüket, nem felel, ellenőrizd a hidraulikákat, a műszer szerint zárva vannak az ajtók, ebben a pillanatban érték agyamat az első hullámok. Enyhén megszédültem, és, de Leon karjába kapaszkodtam. A következő másodpercben meghallottam a hangot. Olyan közelről és tisztán szólalt meg, hogy azt hittem, ott van a hangforrás a fülem mellett. Csak második mondata után értettem meg, hogy bennem szól, s nem is hallhatja senki más, csak én. Ne támadd meg őket, parancsolta a hang. Maradj nyugodtan, mintha megállt volna körülöttem az idő. Béna, mozdulatlan alakokat érzékeltem magam körül. Mintha videófilm kimerevített kockáján álltak volna. Később, ahogy visszagondoltam erre az időre, az volt az érzésem, hogy valójában másodpercek alatt zajlott le minden. Ki vagy? Kérdeztem az ismeretlen hangot. Egyelőre azt sem tudtam megállapítani, férfié, vagy nőé. Mély is volt, és magas is egyszerre. Sőt, mintha nem is egyetlen hang beszélt volna, hanem különböző fekvésű hangok kórusa. János, mondta a hang türelmetlenül. János, milyen János, János, jelenések könyve. Tudtam, hogy a Bibliára céloz, bár fogalmam sem volt róla, mit akar vele. Mielőtt megkérdezhettem volna, ismét felbúgott a furcsa kórus. Láttaték más jel is az égben, és ímé vala egy nagyveres sárkány, akinek 7 feje vala, és 10 szarva, és az ő fejeiben 7 korona. És vetteték a nagy amarégi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhitetik, vetteték a földre és az ő angyalai is ővel elevettetének, hajtsd végre a parancsomat. Akaratlanul, vagy inkább öntudatlanul tettem fel a kérdést. Mi a parancsod? Elpusztítom őket. Akik bemoskolják a nevem, tűzre vettetnek. Zárkózz be a házba, és tégy jelet az ajtódra. Ismered az írást? Rájuk eresztem a halált. Zárkózz be a házadba, megdöbbenve vettem észre, hogy a 4 Nobel-díj várományos és a terepszínruhások is levegő után kapkodnak, pedig az utolsó másodpercekben, mintha enyhült volna a mellemre nehezedő nyomás. Ormondroid Asmodeus feltépte inge nyakát, és levegő után könyörögve térdre roskadt. Megfulladok, levegőt, folytsd meg őket, hallottam ismét a parancsot. Koncentrálj, Lawrence, folytsd meg őket, sok választásom nem maradt. Már csak azért sem, mert nem igen voltam ura önmagamnak. Jól van, Lawrence, hallottam Bloom agódó hangját. Én nem tudom, mi van a fickókkal, de ne kapjatok levegőt, ne kapjatok levegőt, ismételtem magamban egyre gyorsuló ütemben, miközben minden erőmet megfeszítve azt kívántam még, hogy géppisztolyos Alfred is essen térdre, és ejtse el a fegyverét. A géppisztoly csattanva lezuhant a lábam elé. Alfred nyakába vájta az ujjait, és tátogott, mint a partra vetett hal. Ebben a szempillantásban hallottam meg a furcsa, már ismert dzsolozsmát. Felkaptam a fejem, és a levezető lépcső felé néztem. A felvonó melletti tűzlépcső tetején ekkor bukkantak fel az első, kámzsába öltözött csontvázak. Csak hogy ezúttal nem halottakat hoztak, hanem kések csillogtak a kezükben, kardok, csődarabok és vasrudak. Monoton ének szóval léptek lejjebb és lejjebb a lépcsőfokokon. De Leon eltátotta a száját, és remegő kézzel a közeledőkre mutatott. Istenem, ezek mit akarnak? Fogvatartóink ekkor már kivétel nélkül a földön hevertek. Bloom gyorsan lehajolt, és felkapott egy elejtett tuzit. Fel a kezekkel, nem volt, aki engedelmeskedjék. Csak Ormondroid kockáztatott meg egy torz, furcsa kis mosolyt, aztán leejtette a fejét a kőre. Mondja neki, hogy dobja el a fegyvert. Hallottam a hangot. Dobja el a fegyvert, észre sem vettem, hogy szinkrontolmácsolást végzek ördög és ember között. Bloom elképedve merett rám. Megőrült. Ezek megőrnek bennünket. Dobja el a fegyvert. Bloom habozott. A zsolozsmázók egyre közeledtek. A fekete szakállas felemelte a géppisztolyt, és célba vette őket. Maga nem tudja, mit beszél. Ezek meg fognak ölni bennünket. Kénytelen voltam ismét koncentrálni. Azt kívántam, hogy Bloom se kapjon levegőt. Amikor elült a hirtelen elém lopódzott szürke köd, láttam, hogy Bloom a lábamnál hever, s a fegyver már nincs a kezében. rosszul vagyok. Hörögte felém nyújtva a karját. Elfogyott a levegő, megfulladunk, nyugtalanul felkaptam a fejem. A lépcső tetején egyre újabb és újabb kámzsások tűntek fel vasbotokkal, kardokkal, csődarabokkal. Villámsebesen megfordultam és megpróbáltam menedék után nézni. Nem messze attól a vasháztól, amely magába fogadta Miss Rumneyt, hasonló henger emelkedett. Lehajoltam és felkaptam a távirányítót. Számtalan gomb volt rajta, fogalmam sem volt, melyiket kell megnyomnom, hogy kinyíljon az ajtaja. Siess, hallottam a hangot, már nem tudom megállítani őket. Siess, hormondrojtóna alá nyúltam, és megpróbáltam a zárt vasház felé cibálni, miközben ordítottam, mint a sakál. Gyerünk, be a másik házba, gyerünk! Bloom, aki közben magához tért, elkeseredetten csóválta meg a fejét. Hogy akar bejutni, nem látja, hogy zárva, fogjon egy géppisztolyt, és hagyja a fegyvert a fenébe, nem érti, hogy megfulladt, ha hozzájuk nyúl. Alig ha nem ekkor kezdett kapiskálni valamit. Rémület ömlött el az arcán, és nagyot nyelve rámerett a hozzá legközelebb heverő buzira. Ettől bólintottam, és megkíséreltem a hátamra venni hormondroidot. Ahogy megpróbáltam, azonnal be is láttam szándékom nevetséges képtelenségét. A vékony, cingár hormondroid olyan súlyos volt, mint egy megrakott vasúti kocsi. Hagyd! Hallottam a fenyegető hangot. Meg ne próbált keresztezni a tervem. Menjetek, zárkózzatok be a házba, ez az egyetlen esélyetek. De hiszem be van zárva, nem ismerem a kódot. Menj! Sürgetett. Menj! Éreztem, hogy tehetetlen vagyok. Bár nem szívesen nézem végig még a bűnösök halálát. Sem, ezúttal nem tehettem mást. Megragadtam Bloom könyökét, és magam után húztam. Gyerünk, be a hengerbe, észre sem vettem, hogy, de Viggy már kifelszívódott, mint éjszakáról maradt kötfolt napfényes reggelen. Egymást taszigálva, vonszolva tántorogtunk a vasház felé. Közvetlenül a zárt ajtó előtt megtorpantunk. Bloom rám nézett, de Leon Bloomra, én viszont nem néztem sehova. Vártam az utasítást. Koncentrálj, hallottam végre a hangot. Nyerd már végre vissza az önbizalmadat. Megrázkódtam, mintha gonosz álomból ébredtem volna. Összeszedtem minden erőmet, és ahogy annak idején Rabdzsaj láma tanította a Himalájában, csak az ajtóra koncentráltam. Csúsz félre, parancsoltam, és csodálatos, hűvös nyugalom szállt rám. Olyan biztos voltam benne, hogy az ajtó engedelmeskedik akaratomnak, mint még talán soha semmiben, születésem óta. Ekkor megismétlődött az 1001 éjszaka meséje. Az ajtó megremegett és kitárult. Gyorsan, gyorsan, hallottam mögöttem, de Leon sürgető, rémült kiáltását. Mielőtt még elkapnának a fickók, villámsebesen hátra pillantottam. Az első sorok már csak néhány méterre voltak tőlünk. A késeket, vasbotokat, baltákat tartó kezek felemelkedtek, készen rá, hogy felaprítsanak bennünket. Az ismeretlen, távoli hangkórus, mintha aggódott volna az életünkért. Mire vársz, ostoba, hallottam. El akarsz pusztulni? Óriási erővel lögtem be, de Leont az ajtón. Hallottam, hogy az Xboxoló elvágódik a sötétben. Bloom előbb az ajtó félfának sodródott, aztán ő is eltűnt odabent. Egy vasbot ütése elérte a vállam. Felkiáltottam, és átrepültem a küszöb felett. Csukódj be, kérlek, csukódj be, az ajtó meg sem moccant. A nyílásban feltűnt az első kámzsás halálfej. Csukódj be, most már csak halkan, messzi távolságból, talán a végtelemből szűrődött felém a hang. Parancsold, szerencsétlen, parancsolom, hogy csukódj be. Mielőtt az első sor halálfejű csontváz bemasírozhatott volna a vasszobába, az ajtó halksurranással becsúszott a falba az orruk előtt. De Leon felvihogott. Előbb csak halkan, aztán egyre hangosabban. Egészen addig rázta a sokszerű nevetés, amíg oda nem mentem hozzá, és óriási erővel arcul nem vágtam. Békésen rám nevetett, és elveszítette az eszméletét. Nem bántam volna, ha engem is fejbe vág valaki. Mivel a vasszoba, amely akár az ikertestvére is lehetett annak a másiknak, tökéletes hangszigeteléssel rendelkezett, fogalmunk sem volt róla, mi játszódhat le odakint. Körülbelül negyed órába tellett, amíg úgy, ahogy összeszedtük magunkat. De Leon közben az ájulásból átment intenzív alvásba, hortyogott, mint egy lerobbant gőzfűrész. Nincs itt valami ablak, hiába kerestük, nem találtuk. Végül a technikához mégiscsak többet konyító Bloom felfedezett egy képernyőt az egyik sarokban. Addig matatott rajta, amíg ki nem világosodott, s meg nem jelent rajta néhány lépcsőfok. A geológus elégedetten dünnyögött, és tovább csavargatta a gombokat. Időről időre tompa puffanások hangzottak az ajtó felől, mintha a csontvás sereg megpróbált volna betörni hozzánk. Figyeljen csak, hallottam hirtelen Bloom meglepett hangját. Valaki vacakol a kamerával, hol a kamera, jó ég tudja, talán a tetőn. A láthatatlan kamera megmozdult, végigfutott a lépcsőn, majd pásztázni kezdte a vasgépóriások környékét. Embert egyetlen egyet sem mutatott, mintha Hitchcocktól tanulta volna a feszültség teremtés művészetét. Eltűntek, valószínűleg itt tolonganak közvetlenül az ajtónk előtt. Egyszerre csak ugrott a kép, mintha az ismeretlen rendező másik kamerára váltott volna át. Ez aztán már olyasfajta jelenetet mutatott, amilyenre sajnos, fel voltam készülve. A Nobel-díj várományosai fej nélkül feküdtek a földön. Csak a ruhájukról tudtam volna megmondani, melyikük melyik. Houston albino fejét szinte azonnal fel is fedeztem egy óriás gép kiálló a